Itt Valló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tatai István, református lelkipásztorral, Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Csak rövid kitérőként elmondom, hogy ez úgy esett meg, hogy egy fiatal teológus meghívta az evangelizációs hétre, minden este lehetett menni a templomba. Németh Gézának hívták ezt a teológust. És az első adandó alkalommal már felszólította az ott lévőket, hogy maradjanak ott egy beszélgetésre. Akit mélyebben érintett ez a Jézus ügy, az maradjon itt. Ez az ébredés időszaka volt, tehát 1949, talán sokan ismerik ezt a korszakot, valóban ezrek tértek meg a különböző gyülekezetekbe. Ez egy lelki tavasz volt akkoriban Magyarországon. Persze apám nem akart megtérni, sietett volna haza, de abban a padsorban senki nem mozdult. Ő meg belül ült a fal mellett. Úgyhogy nem volt mit tenni, eléje nézett a szenvedésnek, már mint annak, hogy az ifjú lelkész oda ment, vagy teológus, és mindenkitől kérdezett valamit, és ő is sorra került. És két kérdést tett fel. Az egyik az volt, hogy hát Bélám, vannak-e bűneid? Apám kicsit úgy kikérte magának, hogy mi az, hogy bűneim? Hát miért kell ezt megkérdezni? A katolikusok szokták faggatni csak a gyóntatószékbe hívőket. Vannak vagy nincsenek? Hát vannak. Na és mi lenne veled, ha most ez az ősi nagy templom rád szakadna, és itt halnál meg? Ez volt az a kérdés, ami gyakorlatilag ez a talált és süllyed című mondásnak a megfelelő története. Az apám nagyon mélyen elgondolkodott, és ez volt az ő megtérésének az ideje. Ő ugyan nagyon jó bibliaismerő volt, 200 pengőt kapott az iskolában bibliai versenyen, és valóban nagyon jól ismerte Bibliát, de tudta, hogy a szíve távol van. Tudta, hogy ő egy kocsmai életet él, sőt, kocsmát örökölt az apukájától. És éppen ez a folyamat zajlott, hogy átvenni a kocsmát és a vállalkozást folytatni. De ő ott ilyen kocsmasegéd volt, és látta azt a sok bűnparáznosságot, káromkodást, és jó, több dologba is ő belefolyt. Úgyhogy nagyon nagy döntést hozott, és úgy ment haza, hogy új életet kapott. És egy csomó bűntől megszabadult. De ami a legerőteljesebb változás volt, az a kocsmával kapcsolatos. Otthon kijelentette, hogy már pedig bezárjuk a kocsmát, és mától kezdve a Szentlélek borát fogjuk árusítani. És ez azt jelentette, hogy ő nagyon sokszor beszélt Jézusról, tehát akárhányan jöttek, akárkik kerestek valamit, vagy megszálltak, ő mindig Jézusról akart beszélni. És volt is miről, nagyon átjárta az életét és a szívét a Biblia, és az egész igének az üzenete. És ő egy ilyen laikus igehirdető lett, aki temetéseken, mindenféle alkalmakon, ha csak lehet megszólalt, a munkatársaik között, a TSZ-ben raktáros volt, mindig beszélt, és olvasta a Bibliát. Tehát ahogy a szőlőbe szántott, pihentek a lovak, ő mindig a Bibliát vette elő. Bennem mindig ez a kép van, apám kezében ott a kis Biblia. Azokon a reggeleken is, ahogy felébredtünk, mindig az a félrehozott kis függöny, és anyámmal olvassák a Bibliát. Anyám is megtért, ő egy kicsit nyugodtabb körülmények között, hallgatva egy vasárnapi szokásos istentiszteletet, Szabó Imre bácsi Sárbogának prédikált, 1952-ben 18 éves volt, és akkor a bizalomról hallott, hogy a hit annyit jelent, hogy bízni Istenben. És délután arra vágyakozott, hogy egy kicsit megkérdezi a lelkipásztort, hogy mi ez, hogy bízni Istenben. Elment, és a lelkipásztor úgy illusztrálta a bizalmat, hogy hát kislányom, ez olyan, mint amikor az apuka fölteszi a szekrény tetejére a kisgyereket, és azt mondja neki, hogy ugorj. Általában egy kicsi gyermekről van szó, akkor az ugrik, mert bízik az apjában. Az idősebb már nem ugrik. Ez a különbség, hogy tudunk-e bízni, nem tudunk-e bízni. Tehát így házasodtak ők össze, és így indult el az ő életük, és Isten nagyon megáldotta őket. Visszakanyarodva az én megtérésemre, csak azért mondtam ezt el, hogy voltak gyökereim a lelki élet kapcsán, de nem volt egy ilyen lelkészi létforma. Sőt, nagyon visszajogtam ettől. Ami nem tetszett benne, az a fekete palást volt elsősorban, meg a temetések. Mert jó néhányat láttam, és akkoriban még az volt a szokás, hogy a lelkész elől megy, és utána a főutcán végig mögötte a gyászmenet. Olyan távoli volt számomra ez, hogy semmiképpen nem tudtam megbarátkozni. Úgyhogy állandóan alkudoztam Istennel, ahogy ő hívott, hogy lelkész legyek, hogy valami mást találjunk ki. Bármi leszek, főleg valami műszaki pályára gondoltam, mérnök akartam lenni, érdekeltek a technikai, technológiai dolgok, de Isten elég hajthatatlan volt. Ez azt jelentette, hogy olvastam a Bibliát, vissza is visszatértek elhívó igék, Ézsaiás könyvéből. Például, hogy én az Úr hívtalak el téged, fogom a kezed, vagy az Úr papjainak hivattattok, és Istenünk szolgáinak neveztettek. Ott egy barátom is, és úgy ketten kaptuk az elhívást, én úgy gondolom, és ezért a többes számot is így tudtam valahogy értelmezni, de nagyon nehezen ment ez. És minél többet küszködtem, és Isten egyre többször szólt, ilyen arányba vesztettem el szépen a belső békességemet. Szerintem ez nagyon fontos törvény, hogy ha tudjuk, hogy mi a dolgunk, de nem tesszük, akkor lelki hiányok keletkeznek. És nálam ez a békesség hiány volt. Nyugtalanság. Tulajdonképpen 72-73 volt, ugye már harmadik éve jártam az Úrral, és emlékszem, egy tavaszi szünet volt, és kapáltam a szőlőt, ott dolgozgattunk. Egyedül voltam, az apám sokszor rábízta a munkát, csinált fiam, és ott zakatolt bennem ez a hívás, menni vagy nem menni. És ott döntöttem el, talán nem véletlen volt János 15 sem, hogy ott is a szőlőről van szó, ti vagytok a szőlővesszők, én a szőlőtőke, maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Tehát az elhívásnak a fordulópontja is itt történt, így a szőlőben. És akkor mondtam ki ezt, hogy Uram, én, ha nagyon akarod, rendben, elmegyek, és teológiát tanulok, és lelkész leszek, de az biztos, hogy alkalmatlan vagyok rá, több szempontból is. Verbálisan is, a múlt dolgai miatt egyáltalán nem hinném, hogy ez az én alapbeállítottságom. Ha te akarod, akkor adj hozzá erőt. És úgy gondolom, hogy Isten meghallgatta ezt a kérést. Ez már a középiskolás időszak volt, Székesfehérváron tanultam. A következő nyáron elmentünk egy kis mini ifjúsági táborba. Ez Orgovány mellett volt, Kaskantyú nevű tanyák egyikén, sajnos már nincs meg, benőtte az erdő, próbáltam megkeresni ezt a helyet, de akkoriban oda bújtunk el, mert nem lehetett ifjúsági alkalmakat szervezni, tehát 73-ban nyarán, de olyan 15-en, 20-an lehettünk ott, főleg fiatalok, és egy nagyon idős néninek a tanyáján jöttünk össze, padláson aludtunk, kútvizet ittunk, de sokat énekeltünk, és olvastuk a Bibliát, imádkoztunk. Akkoriban egy új ébredési hullám volt Magyarországon. Nem olyan, mint ma, hogy tízezrek jönnek össze, hanem ahol voltál, ott elért Isten szeretete, sokan megújultak, lelkipásztorok is, idős hívők, de nagyon sok fiatal is az Úrra talált. Azon a bizonyos napon, amikor Isten így válaszolni kívánt az én belső görcseimre, hogy most hogy lesz az az erő ez a szolgálathoz, az volt a reggeli ige, hogy a tanítványok pedig beteltek örömmel és szent lélekkel. Ez a Cselekedetek könyvében található. És az egyik közeli barátom reggel a csendességéből visszatérve újságolta, hogy a szent lélek meglátogatta és betöltötte. Lajosnak hívták ezt a testvért, aki már tudta, hogy lelkész lesz, és délután kértem, hogy velem is imádkozzon. Úgyhogy elvonultunk egy külön kis helyre, imádkoztunk. Különleges történés volt ez. Lajos tulajdonképpen semmit nem csinált, csak hallgatta az én keresésemet. Ellenben az Úr beszélt hozzám egy mély belső látást, vagy mondhatnám látomást adott, ami abból állt, hogy ott voltam Jézus előtt. Térdeltem, és úgy vágyakoztam hozzá menni. De nem lehetett, mert egy nagy fekete botyú volt a hátamon. És úgy világos lett számomra, hogy én felé vagyok tájolva, meg igazából van is közünk egymáshoz, de vannak fel nem dolgozott, ki nem pakolt sötét dolgok abban a batyuban. És ezek akadályoznak engem ebben. Úgyhogy elkezdtem a kipakolást, és ahogy ez történt, gyakorlatilag ez egy ilyen életgyónás volt, de most már nem kis cetlire írva, hanem személyesen, sokkal őszintébben és fájó szívvel. És ahogy ez történt, egyszer csak felfakadt belőlem egy idegen nyelvű imádság. Azt tudnám ezt hasonlítani, mint amikor egy kutat ásnak, és egy bizonyos szint után kezd megjelenni a víz. Először csak kis sugárban, és utána, hogy megtölti a kutat. Valami ilyesmit éltem át. Én nem szóltam soha nyelveken előtte, de tudtam, hogy van ilyen ajándék a korintusi levélben. Pál apostol tanítja ezt. Én a szent lélekre vágyakoztam, a szeretet, az erő lelkére, de ezt az ajándékot is adta, meg még mást is, és akkor tudtam meg, hogy ezt nekem tartogatta, és mindazoknak, akiket elhív. Olvasunk a Cselekedetek könyvében is erről, hogy a tanítványok megkapták a feladatot az első fejezetben, hogy menjenek szélese világra, hirdessék az evangéliumot, de várják meg előtte az Atya ígéretét, mármint a Szent Lelket, aki majd eljön. Az én pünkösdöm, tehát ez 1973 nyarán volt ezen a helyen, és még egy következő ilyen lelki kép nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy Jézushoz mehettem, és oda jött hozzám, és így áldó módon vett körül, egy nagyon bensőséges találkozás volt ez. Több ilyen jellegű nagy látomásom nem nagyon volt, de az Úr ezt azért adta szerintem, mert nekem erre szükségem volt, és ez az ő ajándéka volt. Másnak más módon jön, nem egyformán találkozhatunk vele, de nagyon emlékezetes maradt számomra, és így indultam el, aztán a teológia felé, ahova beiratkoztam, felvettek, máshova nem is jelentkeztem, 1975-80-ig Budapesten a Teológiai Akadémián tanultam, készültem a lelkészi szolgálatomra, meg már akkor tudtam, hogy Isten majd elhív külföldre is, hogy ott is szolgáljak. Úgyhogy egy kicsit mindig vonzottam, érdeklődtem a a nyugati nyelvek irányába is, hogy erre, ezekre szükség lesz. Elvégeztem a teológiát, házasságot kötöttem, Nórát vettem el, kedves feleségem, aki orvostanhallgató volt, és utána összeházasodtunk, és 4 gyermekünk született. Nagyon érdekes a történetünk, ebben is Isten igéjét látom. Nekem az a látásom, véleményem, hogy Isten nem hagy egyedül bennünket a nagy döntésekben. Tehát vannak bizonyos alaposzlopok, amik olyanok, mint a döntéseink, és arra lehet építeni, és ebben ő segíteni akar. Én úgy gondolom, az első ilyen alaposzlop, hogy van-e közünk Jézushoz, vagy nincs. Tehát ő itt megszólal, és megerősít bennünket, ez a megtérés. Szerintem egy ugyanilyen fontos alaposzlop, vagy fundamentum rész az elhívásunk, hogy mi a dolgunk ebben a világban. Mit akar velünk Isten? Mindenkivel akar valamit, és ezt nem találomra kell csak úgy kiötölnünk, hanem ő ehhez hozzászól. Benne van az Efézusi levélben is, hogy ő elkészít jó cselekedeteket és utat számunkra. Szerintem a harmadik, amiben ő bele tud szólni, és bele is akar, mert életünknek egy jelentős döntése ez a párválasztás kérdése, hogy neki azért csak van véleménye arról, hogy ki illik hozzánk. Tehát ez az ézer könekdó a héber nyelvben, a hozzáillő segítőtárs, hogy Ádám kapta Évát, szerintem erre mindenki számíthat, és imádkozzon érte. Engem is biztattak, hogy imádkozni kell. Negyedéves teológus voltam, amikor hordoztam már egy igét a szívemben egy kedves hölgyel kapcsolatban, aki gyakran megfordult Sárbogárdon a csendes napokon, de évekkel át bennem semmiféle vonzalom nem volt. Az apuka csillagász volt, édesanyja magfizikus, vendégeink voltak, gyakran jöttek a csendes napra. De eljött az a bizonyos nyár, amikor már 3. évet befejeztem, amikor Isten adott egy igét, Jeremiás 32-ből, hogy egy utat és egy szívet adok nekik, és azt teszem, hogy engem féljenek, és örömmel teszek jót velük, és utódaikkal is. De nem mondtam el neki, vártam vele jó fél évet. Úgy éreztem, hogy valamiképpen érlelődnie kell. A pontos helyét se találtam, mert hasonló igék vannak a Bibliában, és nem a konkordancia után nyúltam, hanem azt mondtam, amikor megint ez az ige kezem ügyébe kerül, akkor fogom megmondani ezt. Ez február 12-e volt, a következő év. Akkor ez a kis hölgy teológiára a Rádió utcába bejött, könyveket hozott vissza az édesapja, tőlem kölcsönzött könyveit, és a Köztelek utcába végig kísértem az egyetem felé, és mondtam neki, hogy szeretnék valamit közölni veled, de ha te nem így gondolod, semmi probléma, úgy építettem ezt a biztonsági hálót, mert az volt bennem, lehet, hogy nemet mond, hiszen én soha nem udvaroltam neki, meg életemben csak egyszer mentünk el egy falusétára, mert elküldtek a szülők, hogy mutassam meg már ezt a kis Sárszent Miklós Sárbogárdot neki, de azóta is évek teltek el. Úgyhogy kipakoltam, és mondtam, hogy van egy bibliai igém, elvennélek feleségül, de nyugodtan mondhatsz nemet is, és akkor hát elkezdett sírni. Ilyen igazi nagy őzike könnyekkel, és mondta, hogy hát benne úgy tegnap nyugvó pontra jutott ez a kérdés, mert ő is hordozott a szívébe valamit, kapcsolatunkat illetően is. A Dániel könyvével kapott egy igét, egy nagy bátorítást, és egyből igent mondott. Úgyhogy másfél éves együttjárás volt, és megtörtént a házasság kötésünk, és a Sárbogárdi templomban.
Dr. Tatai István református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu